Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Én Harangi Attila vagyok.
Én Radics Beatrix.
És ez itt a Debrecen Podcast. Löki Viktor és Mikos Ákos műsor, azt társultunk az építész kultúra csapatával. Debrecen épített örökségéről és a civis házakról beszélgettünk helyi szakemberekkel. Dr. Horváth Péter, helytörténeti kutató, mikrofilmter munkatársa a vendégünk. Debrecen történetének és a civis házak történetének nagy kutatója és tudója, akinek a munkásságát Podmanicki díjjal ismerték el. Köszöntünk. Szia, Péter.
Szia, Péter.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és köszöntöm a meghívást.
Mi köszönjük, hogy elfogadtad.
Nem tudom, hogy így a rengeteg, talán akkor kicsit olyan megszólításod, hogy én azt mondom, hogy helytörténeti kutató, de helytörténész, meg azt hiszem kultúrantropológus, hogy ez kicsit akkor a legelején így sorjáznánk-e.
Hú, hát kezdjük ott, hogy én egy civis házba születtem. Nagyszüleim is egy civis házban éltek, tehát valamilyen szinten nekem ez predesztinálva volt, hogy mit látok magam körül. Ugye édesapámék Batthyány utcán éltek, nagyszüleim a Varga utcán, és volt szerencsém még látni azért valamilyen szinten, főleg a Varga utcán az, hogy működött régen egy civis élet, hogy miként ment a munka, mikor volt a mellékesnek az ideje, tehát méhészkedtek, kertészkedtek, volt külső kert a Varga utcai házhoz, és aztán én, mivel édesapám meg képzőművészettel foglalkozik, ugye festményrestaurátor a múzeumban, nagyapám ugye néprajzzal foglalkozott, Véres András ugye igazgatója is volt a Déri Múzeumnak, édesanyámnak is van egy elhivatottság a régészet, a néprajz iránt, tehát én gyakorlatilag ebben a millióban nőttem fel, és bekerültem aztán képzőművészeti irányból rajzvizuális kommunikáció szakra. Nyíregyházára innen van egy elég erős vizuális képesítésem, de már ugye a gimnáziumot is, a Medgyesit is végeztem, és gyakorlatilag így festőszakról kerültem egy ilyen képzőművészeti irányba. Akkor volt egy olyan, hogy OTDK-n lehetett részt venni. Nekem ez azért volt érdekes, mert akkor a diplomamunkának ezt elfogadták. És akkor jaj, de jó, hát mondom, 2 évvel korábban megvan a diplomamunkám, aztán onnantól kezdve irány-horány, és akkor másikra lesz időm, ugye 2 szakból kellett vizsgázni, vagy diplomamunkát készíteni, és engem mindig érdekelt az, hogy a Batthyány utca egy irgalmatlan, recsegős, nyomasztó ingatlan volt, hogy ha megismerem azokat, akik a gerendákon ülnek és recsegnek, így szentimentálisan, akkor már nem is annyira félelmetes ez a ház. Úgyhogy innen indult az, hogy hát, akkor megkérdezték, hogy miből fogok OTD-ket, fogalmam nincs, volt egy nyaram kitalálni, és akkor elmentem a mikrofilmtárba, meg a levéltárba kutatni, aztán most már én dolgozok a tervtárban igazából, és aztán ugye, hogy kikutatta az ember a történetét a háznak, úgy szépen végig lehetett azt vezetni, hogyha egy ilyen épület van Debrecenben, aminek a történetét azért majdnem 1625 elé lehetett rakni, tehát, hogy Zoltay Lajos leírta, hogy 4 roskadozó bolt állt azon a telken. Na most, hogyha akkor roskadozó volt 1625-27-ben, akkor nem volt mai, és abból az egyik, legalább az egyik, mint a mai napig megvan a pincében, és hogyha egy ilyen ház van, akkor lehet több is. Na most aztán az élet persze teljesen más irányokba sodort. Elvégeztem a kulturális antropológia szakot Miskolcon, ott mivel néptáncoltam, én is, mint hogy az egész család néptáncolt. Nagyon érdekelt Hajdúságnak, Biharnak, Hortobágynak egy ilyen összegző anyaga, amit nagyapám élete végig vitt igazából a Debreceni Népi Együttessel, aztán ugye nagyon fiatalon halt meg, úgyhogy nem csak az ő anyagára építve, hanem itt Varga Gyulának és mindenki másnak, aki megfordult Martin Györgytől kezdve, ugye lehetne itt sorolni, akik ezzel foglalkoztak. Ugye én ezt megpróbáltam összeszedni, aztán ebből lett egy diplomamunka, aztán ezt tovább vittem a doktorira, a Regionális Tudományok Doktori Iskolájában Baranyi Béla bácsinak a segítségével, aztán ez az iskola sajnos megszűnt, és így kerültem át kézen közön, hát úgy néprajz szakra, ezt meg Keményfi Róbertnek köszönhetően, hogy alapvetően nem nagyon volt még olyan talán, aki kulturális antropológiáról, Miskolcról, csak úgy, hogy nem néprajz és kulturális antropológiát, hanem szimplán kulturális antropológiát visz. Közben ugye elkészült a doktorim is, és mindeközben, amíg oda jártam, megkeresett Pap József, hogy akkor ő nyugdíjba menne, és akkor ő rám gondolt, többek között, meg ugye a kollégára, Balogh Lászlóra, és én akkor nem tudtam neki igent mondani, mert hogy nappali tagozatos voltam, úgyhogy mondtam, hogy hát én nagyon szívesen, de hát most a doktorit államilag finanszírozottal én nem fogom itt hagyni, és akkor különböző struktúrák és alakítások folytán aztán végül is csak összejött az, hogy 4 órában foglalkoztatható lettem a városházán, amit úgy alapvetően egyébként nem jellemző, hogy így szeretnék, de megoldották, és akkor szépen lassan, ahogy lejárta az 1-1.5 év, akkor bekerültem 8 órába, most meg itt ülök.
Olvastam egy riportot veled, ez az OTDK külön díjat nyert, ez a Batthyány utcai mézes kalácsos ház.
Így van, így van, így van. Úgyhogy én még ott nőttem fel részben, amíg ugye édesanyám még kezdte el nem adták, és azért annak a háznak a még minden szegletében látszott egyébként az, hogy mikor nyúltak hozzá, hol nyúltak hozzá, hogy építették át.
Tehát melyik volt... mézes kalácsos családé volt az?
Kerékgyártó.
Kerékgyártó?
Kerékgyártó Sándorék.
Ó.
Ez ezüst koszorús mézes kalácsos. Úgyhogy ez az övéké volt, és az ott élők ugye mindig hagynak maguk után nyomot, és hogyha az embernek nem, már pedig nekünk akkor nem sok pénzünk volt ugye a családban ennek a háznak a teljes kirittyentésére, ugye, és ez így látszott az épületen, hogy másnak se, hanem mindig a funkciónak megfelelően alakítgatták át az adott épület részt, és ennek következtében gyakorlatilag én láttam, hogy hol van az 1700-as évekbeli háznak a tornáca. Nálunk már az volt ugye a folyosó. Az ablak még mindig ott volt, a régi konyha, meg ami apámnak a műhelye volt, a utcai szoba között, tehát egy
lekövethető csomó... volt.
Lekövethető volt, így van, tehát azért, hogyha az ember látta a térképeket, az anyagot, akkor úgy jött az aha élmény, hogy jaj, akkor ez azért van így, mert közben még hátul megtoldották 14-szer, és ez így aztán kitapintható volt, de hát ott a különböző urbán legendák, hogy a német titkos nyomdától kezdve a minden volt benne, amit hát aztán ezt igazolni nem sikerült, de való igaz, hogy zsidó tulajdonú ingatlan volt az 1900-as évek elejétől, és éppen mint egy üresen álló ingatlanba bármi lehetett, és bárminek az ellenkezője éppen az adott időszakban, de ettől függetlenül is érdekes épület volt, mert édesanyám még korábban, amikor ők oda kerültek, akkor még meg volt például a mézes kalács égető kemence is.
Ó.
Bent a fatüzeléses.
Komolyan.
Például.
Az akkor
a szoba közepén.
Az
igazából.
Akkora kincs.
Hát az már nincs, meg
már
akkor, akkor meg volt még gyerekkoromban. Én nagyon csodálkoztam, hogy mások mondjuk, amikor elmentünk rokonlátogatóba, már akkor ők a Tócuskertben laktak, és hogy fú, hát kádba fürödnek, és hogy akkor milyen furcsa, mert hogy a Batthyány utcai házban nem volt kád, ott a 1900-as években, amikor a Grünberger Ignác zsák és kötélárusaik lakták, akkor ők kialakítottak egy 8-szögletű rituális medencét, mert hogy ők zsidók voltak, és nem volt annyira pénz senkinek, hogy átalakítsák igazából.
Megfelelt mindenkinek.
Megfelelt utána. Mindenkinek egy medence a házban, és ezt mi is használtuk, tehát nekem egy kicsit furcsa volt, hogy gyerekként mondjuk így látom, hogy fú, de kicsi egy fürdőkát, hát nekem mit tudom, egy nyakig ér a víz, amikor megengedjük, és állok a jó, hát gyerekként 6-7 évesen, de hát azért mondjuk ugyanezt nem tudjuk megcsinálni mondjuk egy panelfürdőkádban 6-7 évesen, úgyhogy hát igen, szóval az épületnek végig lehetett érezni azt a milliójét, tehát hogy mindig maradt az adott családok után valami, ami tényleg akkor még volt, és kézzel fogható volt, de ugyanígy ez meg volt persze a Varga utcán is, mert ott meg mondom, egy komplett méhész üzem, meg kosárfonó üzem működött.
Batthyány utcai házzal kapcsolatban azt rögzítsük, hogy a 4 számú házról van szó, ugye?
Így van.
Az utca elején. Ez egy civis ház, egy zátsorú
polgárház.
Igen, és itt ilyen étterem működött benne most, de meg ilyen ázsiai étterem nyílt, tehát ilyen közfunkció itt ezen a frekventált helyen. És egyébként a szüleidnek, vagy ők mikor került a tulajdonukba ez a ház?
70-es években, 70-es évek
közepén. De hogy nekik nem volt kötődés, hanem így megvették ezt a...
Na ez is egy bonyolult sztori ilyen szempontból, ugye akkoriban még volt ilyen, hogy eltartási szerződést kötnek emberek az ott lakókkal, és akkor hát nem volt olyan baromi könnyű abban az időben ingatlanhoz jutni. És akkor Rózsika nénivel eltartási szerződést kötöttek a szüleim. Hát akkor ugye Isten nyugosztalja, mindenki mondta, hogy á, Péter, hát, hát édesapámnak, édesanyámnak, hogy hát ez nagy fogás, hát milyen jó helyen van, meg tényleg, hát akkor is már 80-valahány éves volt Rózsika néni, hát ő 103 éves koráig élt. Úgyhogy sok időt töltöttek ők együtt igazából. Így, és hát aztán végül is 90-es években, 90-es évek elején hunyt el Rózsika néni, és akkor került igazából édesapáméknak a egy az egyes tulajdonába igazából.
Tehát az egész ház nem egy lakásról, vagy lakásról beszélünk, tehát az egész.
Hát annyi, hogy persze ugye a korvelejárója voltak lakók, akik még a Mézes Kalácsos műhelyben dolgoztak, ők ugye ott maradtak. Hm. Tehát nem használtuk az egészet úgymond, hanem így örököltük meg igazából, hogy lakják.
Tehát az a szüleid előtti tulaj az a kerékgyártó család így volt.
Így van.
És azt tudod, hogy mióta volt az ő tulajdonukba?
40-es, 50-es évek, tehát én nagyon a háború után egy ügyvédé lett valami kézen közön, hogy aztán ez most örökség volt, vagy az kitapintható, hogy a 44 után nem valószínű, hogy az akkori tulajdonosok hazatértek.
Aha.
Hogy aztán onnantól kezdve örökségként került az ügyvédi tulajdonba, vagy
egyéb úton, módon,
ezt nem tudom, ezt megint nem, erről nem szól a fáma, és akkor ő nagyon gyorsan értékesítette ezt az ingatlant, és akkor került át igazából a műhely, 40-es, még az 50-es évek előtt, 49 talán, most így fejből, akkor tol működött gyakorlatilag ez a Mézes Kalácsos műhely. Ott is állítólag ugye a Sándor bácsi volt az utolsó, aki ő maga méhészkedett is, tehát nem csak az ütőfát faragta, nem csak a süteményt készítette,
hanem az alapanyagot is.
Sőt, még gyerekkoromban még megvolt a szétlökős sátor is, amivel mentek. Igazából ők a ortobágyi vásártól kezdve ide-oda. Úgyhogy vásáros ládák, tehát azért, ugye ezeknek a nagyja aztán bekerült a Déri Múzeumban, és mind a mai napig ott látható igazából.
Tehát neked a szülőházad a Batthyány utca 4 számú.
Így van.
Hát szó szerint beleszülettél ebbe az egészbe, a családod által is.
Hát édesanyám azért elvitték a kórházba, de a szülőházamnak nem tekinthető, de alapvetően igen, Basahalmon belül vágták el a köldögzsinóron, és oda vittek haza. Így van.
Mert tudod, hogy így ez, hogy most ki, vagy mikor megjelölünk egy házat, hogy ki hol született, ez így.
A hagyományőrzők vagyunk, de azért már elmentünk a kórházba.
Jó.
Nem a bábát hívtál. Na, viccet félretéve, igen, tehát a szülőházam az épület.
Mikor végeztél a Medgyesiben?
98 és 2002 között voltam gimnáziumi hallgatója, és 2004-ig maradtam festőszakon, és ez nem a, vagy szokták mutogatni most, hogy az rádió, hogy nem látszik, hogy nem a hengeres, hanem a kisecsetes.
Tehát én is Medgyes is vagyok.
Igen?
Igen, csak én előtted végeztem.
Talán csak így annyit ez a Batthyány utcai házhoz visszakanyarodva, hogy az előző vendégünk Pap József volt, az elődöd a mikrofilmtárból, és már velé boncolgattuk ezt a témát, hogy a feltöltések Debrecenben, vagy milyen vannak ezek a házak, és hogy engem már egyszer levitt el a pincébe itt ebbe a házatokba, és hogy ott, hogy ez erről egy kicsit.
Hát ugye, amit leírtak, hogy az 1625-27 körül ott volt 4 üzlet, ebből 1 vagy 2 mind a mai napig kézzel fogható. Azért nem tudjuk pontosan, mert az egyik pincerekesz, ami külön áll, az le van meszelve. Tehát ott falkutatást érdemben, amíg ez nem kerül le róla, nem látod, hogy hol vannak a téglák összefalazva úgy, hogy nincsenek mondjuk fogásban a téglák, hanem mellé falazott. És akkor a másik épület részben ellenben ott gyönyörűen látszik, hogy máshogy megy a boltív, két boltív találkozik, ez átjárónál nem egy méretűek, szépen elválik az egyik téglafal a másiktól, az egyik vékonyabb tégla, a másik vastagabb, és ugye így gyönyörűen ki lehet következtetni, hogyha az 1760-as években már ott volt egy fésűfogas telekelrendezésű ház, és a pince is két részből tevődik össze, akkor az egyik épületrésznek a 1700-as évekbeli épület alatt régebbinek kell lennie, mint a másiknak, és akkor innentől kezdve nagy matek már nem kell hozzá, hogy akkor az a 4 üzlet lehet, aminek az egyike, vagy 2, ami ott volt. Na most ez ma a pince. De ugyanígy a régi városháza 2-es épületénél, a kis Orbánháznál, ha ott is lemegyünk a pincébe, akkor gyönyörűen látszik, hogy befoglaltak ott is egy 1700-as évekbeli fésűfogas telekelrendezésű házat, és abban a falban, ami a Kossuth utcára néz, abban van egy kisebb bevágás, és ott is látszik még egy ablak, meg egy kisebb pince ív. Tehát, hogy az, ott megint valamit beférceltek a városfejlődés során, és ezek ma már mind a föld alatt vannak, de hát elég csak a kis templomra gondolnunk, hogy ott is ugye megénekelve legalább 170 centi, amivel lefele kell menjünk, és akkor még ugye nem rakták le a mai diszkő burkolatot, tehát azóta 170, lehet azóta megvan 180-190 centi is, tehát ezek jellemzően ma már azért bőven a föld alatt vannak.
Tehát ami most a pince, az 300 évvel ezelőtt, hát az 400 évvel ezelőtt az volt a
4-5.
A földszint.
Így van. Ugye Debrecenben ezt nagyon nehéz megmondani, hogy milyen épületrészek, milyen korúak, mert van egy 1760-as évekbeli térképünk, azon rajta van, akkor azt tudjuk, meg esetleg elmegyünk megnézni egy épületet, hogy hú, hát tényleg ott befoglalták ezt a házat, de aztán, hogy 1700-as évek előtt mi volt, az 1760-as évek előtt nem lehetetlen, mert mondjuk az egyik kutatásnál, a novella csapszéknél sikerült megtudni, hogy 1733-as alapítású és még áll, a morgó csapszék 1728-as alapítású és még áll részint, tehát meg lehet fogni bizonyos épületeket nehézkesen, de át lehet vinni igazából évszázadokon túlra, és nem igaz az, amit mindig megénekelnek, hogy mert itt aztán minden leégett és megsemmisült, és itt aztán semmi nem maradt meg. Ez persze egy nagyon jó apropó arra, hogy tényleg ezeket a bokáig érő házakat el lehessen tüntetni, de nem igaz. Alapvetően nagyon sok minden maradt. Az egy másik kérdés, hogy persze nem egy olyan terület, mint az Egri vár, vagy a Soproni várnegyed, vagy a Budai vár, hogy egy adott, nem tudom, 2 négyzetkilométeres területen vannak az értékek, és ott maradt meg minden. Ez egy nagy alapterületű város, és értelemszerűen a mezővárosi formávilágából adódóan nem feltétlenül épültek a házak kőből, meg nem tudom. De egyébként még arra is van példa, hogy vannak egyébként késő reneszánsz kaputöredékek, meg ezek azok, amik azért a múzeumban előkerülnek azért 1500-as évekbeli felirattal, meg tehát ott vannak a kiállítótérben, tehát azért az akkori gazdag, jómódú cívisek, azok is már meg tudták tenni, hogy mondjuk Tokajból, Várad környékéről, Egerből már mondjuk követ hozzanak egy-egy házhoz. De hát ez a felső réteg. Többi az meg hát persze ugyanígy egy porfödémes, fafödémes házba, mestergerendával anélkül. Hát Zoltaiak idejéből még tudjuk, hogy a mai Blaháné utca végénél, az a Burgundia utca, ugye, hogyha jól mondom, a másik vége, a Burgundia utca környékén még valamilyen favázas alapú házat találtak. Tehát, hogy bármi el tudok képzelni, a vertfaltól kezdve a sövényfalon át a bármit, amit itt megcsináltak, mert abból tudtak dolgozni, ami volt, és az nem a kő. Meg hát a téglát is hagyjuk, hogy milyen minőségben égették ki, mert ezek a szalmatéglák igazából erre sok mindenre jók voltak, de ha nem nincs lemeszelve, meg nincs lefedve, akkor elveri az eső, és 50-100 év alatt az vége, szétmálik, tehát ez nem egy komoly ipari tégla volt, amiket itt az Debrecenben előállítottak. A háznál, mert egyébként jó, persze a templomhoz lehet, hogy amikor építették az András templomot, hívtak mondjuk szakembereket, de mondjuk a gyűjteményünkben van még olyan tégla, amit Nagyhegyesen vetettek ki, tudjuk a történetét, Tanító utcán volt a ház, Bozsó András volt, akinek a monogramja szerepelt a téglán, az egyetlen egy olyan tégla, ami vissza van azonosítva, és tudjuk, hogy nem a fazekas C-nek az ellenjegyzése, nem a városi, mert nem a DV van rajta, hanem azt ők csinálták meg a nagyhegyesi tanyájukon, és hozták be a téglát. És az már akkor is azért meglehetősen kerülendő volt, amikor az a ház oda került, mert ekkor is ki kellett fizetni a városnak a téglavetési adó hozzájárulást, és...
Ettől függetlenül
persze. Igen. Tehát, hogy a város az próbálta már ugye az 1800-as években arrafele tolni a dolgokat, hogy azért csinálja meg a mondjuk az 1700-as években, vagy az 1800-as években, vagy a céhes fazekasmester, vagy a később a városi téglagyár, mert az egy minőségi garancia. Hát megcsinálhatod te is, de ha a fejedre hullik a ház, akkor nincs kihez menje. Uh-huh. Akkor az a te vetetted, vessél rá.
Így
tehát
van.
Kész, ennyi. Tehát, hogy ezek így mentek annó.
Már is sok szába belekapaszkodhatnánk, ahogy mit részletezhetnénk jobban. Szóval én arra gondoltam, most megkérdezném azt, hogy mi az, hogy civis ház, és akkor egy ilyen definíció, és akkor utána hogyan kerültél kapcsolatba a kutatás, hogyan indult majd ezt részletezni?
Hát, hogy mi a civis ház? Ugye ez egy nagyon jó réteges kérdés. Az én fejemben ez mindig, tehát ez nem egy fogalom, hanem hát valahogy az én nézetemben ez egy ilyen korokon átívelő és alakuló kép, igazából egy utcakép, mert teljesen más volt egy 17-18. Századi városkép, ugye, amit leírt Robert Towson, hogy ez a legnagyobb falu, úgy is nézett ki valóban, tehát azért utcára merőleges házak álltak zömében, nem voltak zártsorúak, nem voltak emeletesek, tehát azért hasonlítsuk már össze mondjuk egy 1500-as évekbeli Angliával, ahonnan ő kiszakadt a brit vidékről. Bőven emeletes házak, fakverk épületek, itt meg idejön, az tényleg csak azt látja, hogy ilyen földszintes mini épületek vannak, tehát azért mondjuk így Bécsről, meg Dunántúlról átszakadni, és mondjuk így megállni Debrecenben, és úgy az igen, tehát, hogy így itt aztán van kereskedelem, van pénz, minden van, egyébként tényleg, hát ténylegesen az hihetetlen pénzek igen. Fordultak meg a városban, de ugye ezek jobbára, mivel kalmárok voltak, távkereskedők voltak, nem voltak itthon, elmentek Iránig, Perzsiáig, török vidékekig, Oszmán Birodalomig, adták, vették a sejmet, az árut, hozták, vitték a pénzt, az aranyat, amit éppen. Ezek az emberek nagyon keveset voltak itthon. Ez az egyik. A másik az, hogy mit akartak akkor. Tehát több pénz volt a kereskedelemben, az áruban, mint magában, amennyit a ház ért. És nem az volt a lényeg, hogy itt hagyjak valamit, főleg mondjuk egy olyan időszakban, amikor három részre adózik a város, és azt se tudjuk, hogy holnap mi lesz, akkor inkább a zsebemben tartom a pénzt, aztán irány-horány megyünk tovább. Tehát ennél oké, hogy ez egy befele zárt város, de ettől függetlenül, ha nem lett volna rugalmas, akkor nem élte volna túl. És valamilyen szinten ez egy rugalmasság volt. A másik az, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha megmutatja az ember, hogy mennyi pénze van. Erre most nagyon jó példa egyébként a Kolozsvár vagy Nagyvárad mondjuk a 90-es években, hogy rohadtak le a házak kívülről, belülről, meg olyan vagyonok voltak, hogy ha bejutottál egy-egy ilyen lakásba, akkor leesett az állat, hogy tudom én, nekem még volt olyan, Cira Árpi bácsi fogorvos volt, Szatmár Németibe volt, és ő gyűjtötte a fegyvereket, középkori fegyvergyűjteménye volt, és bementél amikor nem a fogorvosi szalomba mentél, mert nagyapámnak egy ilyen gimnáziumi barátja volt, és tele középkori lőfegyverekkel minden. Hát ő, neki ez volt a hobbija, ezt gyűjtötte, tellett is rá, mert orvosdoktor volt, és gyakorlatilag nem festmények voltak a falon, meg antik bútorok, hanem az egész fal tele volt rakva spádékkal, meg azzal, amivel hát Erdélyben éppen mondjuk volt is mire nézni, meg török szabjákkal, és így leesett az embernek az áll, hogy kívülről megomlott szét a ház. De nem látszott, hogy bent mi van. Na most ez is egy, ha úgy tetszik, egy civis hozzáállás lehetett, hogy hamar meg tudjuk fogni, arrébb tudjuk vinni, 2 év múlva a szomszédnak úgyis nátfedeles háza van, úgyis leég az egész, teljesen mindegy, és akkor így volt egy mozgótőke, a másik pedig az, hogy nem is nagyon voltak itt, ha meg itt voltak, akkor...
Tökéletesen akkor megtette a feladatot, ellátta, az, hogy fedél legyen van. A fejük.
Ez akkor kezdett el igazából változni a 1600-1700-as években, amikor az embereknek már tényleg volt annyi pénzük, hogy raktároztak, és akkor ugye nem véletlen az, hogy mondjuk boltíves a ház, boltozott, meg van egy boltom. És a boltozott ház védte meg legtöbbször magát az árut. Mondjuk, hogyha fűszer volt, akkor meg tudott főni, de mondjuk, hogyha mondjuk ötvös áruk voltak, akkor azok mondjuk nem biztos, hogy kaptak olyan hőt, hogy porrá égjenek, és akkor így a boltban, a boltozott épületben, ami egyébként árukereskedelemnek volt használható, megmaradtak a termékek. De ez megint egy nagyon vékony felső réteg, aki azt meg tudta Debrecenben engedni magának, hogy ne vályokból, ne vegyes falazattal boltozott épületet csináljon, amelyik már meg tudja védeni a leraktározott gyarmatárut. De az egy következő lépcsőfok. Na most ugye, hogyha megnézzük a piac utcát az 1700-as években, már amennyire ismerjük, ott volt egy-két emeletes ház, a Dobozi ház, egy-két épület még itt a környéken, a Városháza, összefércelt épületei, ugye több ingatlanból lett az is összeeszkábálva. Olyan jó minőségű volt, hogy már a vége felé, amikor könyörögtek a Habsburgoknak, hogy most már tényleg városházat kéne építeni, akkor hát akkor már minden volt napóleoni háború, mindig volt valami, ami fontosabb volt, és a végén a Kossuth utcai oldala a városházának az úgy berodjant az egész, akkor sokáig a mai földhivatal helyén lévő épületben működött a városháza, az jó 10-20-30-40 évig úgy állt, tehát hogy itt azért nem mindig volt azért már annyi pénz ebben a városban, hogy pitypak mindent megoldjanak. Hát részint a háromfelé adózás is azért ennek van egy nyoma, hogy azért a város egy idei után azért elég erőteljesen elszegényedik, mert azért az se volt könnyű fizetni, megfizetni az autonómiát igazából, az, hogy ne jöjjenek be ezek a éppen aki, vagy a török, vagy a labanc, tehát itt azért lehetett tényleg több irányba pengetni a pénzt. És gyakorlatilag van ez az 1700-as évekbeli korszak, és valamikor Mária Terézia idején már elkészítik az első építészeti, hát azt még nem is mondanám, hogy szabályokat, irányelveket próbálnak lefektetni, hogy esetleg mi lenne, ha a sertéshol nem a utcán lenne, hanem mondjuk hátul, mondjuk mi lenne, ha lenne ablak utcára, mert higgyétek el, hogy mondjuk most már nem jön a labanc, nem fogja berúgni az ajtót, aztán vagy de vagy nem, ugye az egy másik kérdés, tehát ez egy nagyon lassú folyamat, amikor már elkezdődik a város, és az is inkább ugye a nagy utcákon, a Kossuth, ugye a régi Cegléd utcán, a Péterfián, tehát ott azért mondjuk elindul valami, hogy elkezdik a házak elejét úgy befordítani, és akkor lesz hézagosan zártsorú földszintes, lesz egy emelet rá, itt-ott, tehát ezek, ez ugye egy folyamat. És ez mind a mai napig azért részint a városon kitapintható, mert vannak, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy archaikus civis házak, ugye ezeknek van egy, nevezzük úgy, hogy fogalma, tehát hogy jellemzően földszintes, jellemzően oromzattal vagy falral az utcára néz, ahogy szokták mondani, tehát merőlegesen áll az utcára, a lehető legritkább esetben zártsorú, a lehető legritkább esetben emeletes, és általában cseréptető fedést hírből se látott. Mert vagy zsindely, vagy nád, vagy zsup, tehát egy falusi, egy rurális jelleget mutat. Aztán ugye a városiasodás után az 1780-as évektől, amikor megjelennek már mondjuk ezek a Rachbauer Péter és egy építőmesterek, meg német építőmesterek, akik nem csak átutaznak, hanem itt is maradnak, valami szeszély folytán, látják a lehetőséget, hogy itt van mit építeni, és talán addigra már a pénz meg az igény is megmutatkozik erre. Van is, és talán tudnak tevőlegesen ezért valamit csinálni, akkor megjelennek ezek a puritán, hézagosan zárt sorupázak. Ezek gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy egy ilyen még mindig nem díszes, tehát egy puritán, egy református, egy klasszicista, egy nagyon letisztult épület, és aztán valahogy a néprajzban is van egy ilyen fogalom, hogy kivirágzik a néprajz. Ez a kiegyezés körüli korszak, tehát valamikor 48 után, millennium, belendül mindenki, elhiszi, hogy nagyok vagyunk, erősek vagyunk, szépek vagyunk, jók vagyunk, és még pénz is van, és akkor ugye mindenki úgy valamit akar, hogy na, most tényleg ez egy 1000 éves haza, és ezt így nem maradhat, így nem nézhet ki, és volt skandálunk, és akkor megjelennek, én ezt úgy szoktam hívni, hogy cifracivis házak, tehát amikor van pénz már a cifrázásra, de ez alapvetően, ez a nép viseletben is megmutatkozik, tehát mondjuk egy matyó ruha az akkor lesz cifra, amikor ők már el tudnak menni dolgozni máshová, nem otthon ülnek, el tudnak menni messzebbre, meg tudnak dolgozni a pénzért, azt a pénzt hazaviszik, és büszkék arra, hogy végre fussa, és arra, hogy meg tudják tenni. És akkor az aztán, amit most látunk, és igazából legtöbbször egy átlag ember, ha elmegy egy városba, mondjuk itt Debrecenbe körülnéző, na, az a civis ház. Az egy másik kérdés, hogy ez ugyanúgy végigment Szegeden, Kecskeméten, mindenhol ez a kivirágzás, Budapesten, más irányba, más mértékbe. Tehát számomra pont az a legkevésbé civis, amiből a legtöbb van, de az is a civisségnek egy rétege. Tehát ez nekem, hát mint ami a Shrek mondja, hogy réteges, mint a hagyma, hogy...
Így még megfogalmazni a civis házat senki.
Úgyhogy nekem ezek a civis, tehát nekem nem egy civis ház fogalom van, nekem ez egy időben elnyúló, formálódó, változó, századonként eltérő, tehát meg nagyjából kitapintható, hogy mikor változnak ezek, ugye 1780-as években valami elindul, van egy nagy tűzvész 1802-1811, és akkor valahogy a 80-as évektől, meg 1811 után, valamikor úgy 48-49-ig van egy ilyen puritán napfél zárt sorú, hézagosan zárt, esetleg zárt sorú, néha egy-egy emelettel, néha már tetőcseréppel, és akkor utána valahol a Bach korszakban aztán megint minden más fontosabb, mint sem, hogy erre legyen pénz, és valahogy 67 után egészen ugye jönnek ezek a klasszicizáló, eklektikus, meg romantizáló, historizáló épületek a 80-as, 90-es évektől. Gyakorlatilag a számomra az utolsó olyan civis ház, amit civisnek lehet nevezni, az a szecesszióval lezárul, mert akkor még építenek ilyen stílusban a polgárok maguknak házat. Nem csak bérházat építenek, hanem önazonos igényből kifolyólag, azért, mert papónak így tetszik, mert neki az a jó, és azt mondja, hogy ezt szeretném, az a házra felkerül. Ma már ilyen nem igazán van, mert ugye van egy kivitelező, van egy megrendelő, van egy tervező. Én amikor még tanítottam, mindig elmondtam az építész hallgatóknak, hogy most tervezzél meg mindent, ami tetszik, rakjál rá, mert egyszer kikerülsz az életbe, a büdös életbe többet nem fogsz tudni úgy díszíteni, meg rárakni, meg... De most teljesen minden, legyen ez egy üveg. Mondjuk egy modern háznál egy üveg erkély. Megnézi a megrendelő, hogy ez mennyibe kerül, és akkor azt mondja, hogy ó, jó lesz oda az a csirkehálós hangulatú valami is, mert az tízszer kevesebbe kerül, és hát ma ezt a világot éljük. Igazából amíg volt az embereknek arra pénze, igénye, hogy a saját házát úgy tervezze meg, nem az, hogy itt van egy kvellekatalógus, néz ki belőle a ABC, melyik tetszik, puty, odaraktuk, addig ez volt civis jelleg, addig volt civis ház. Amíg maga az életforma tovább tudta vinni azt, hogy nekem van egy külterületi telkem, művelem a szőlőt, behozom a belvárosba a házamhoz. Ott mondjuk van egy olyan pincém, amiben ezt le tudom rakni. Van egy házi iparom. Persze lehet, hogy hivatalom is van, de van házi iparom, mert nem tudom, vagy saját családom, vagy méhészkedik, vagy kosarat fon, vagy nem tudom, mit csinál, fazekas, és attól még mondjuk lehet, vagy asztalos. Hát attól, hogy valaki hivatalnak, attól 4-kor lejár a munkaideje, még este 8-10-ig nyugodtan elhegyezte otthon a zabot, meg nem tudom, mit csinált. Tehát, hogy megcsinálta a sejmet, bekötötte a könyvet, volt egy életkörülménye. Amikor ez az életkörülmény megszűnik, akkor van vége a civis építészetnek is, mert az első világháborúban megint kisebb gondjuk és nagyobb annál, hogy ezt megcsinálják, utána jön egy tanácsköztársaság, egy Trianon, egy gazdasági világválság, egy második világháború, 50-es évek, és már maga az adott polgári kocka, amiben ez beleférjen, nem nagyon van meg. Tehát mondjuk már csak egy árdekót is nézve, az már egy bérház, nagy, vagy villa. Árdekó stílusú belvárosi civis házat nem is tudnék mondani, hogy mondjuk azt mondták volna, hogy én oda megyek, és most majd ez a kis szögletes, ez nekem tetszik, és azt oda pigyeztem. Nem. Ilyen, akkor valahogy megszűnt a 30-as évekre ez. Nyomai mind a mai napig vannak, nem mondom, mert én is vagyok ilyen őrült, hogy ezt viszem valamilyen szinten, bár már nem a belvárosban élek, de mondjuk én is elmegyek asztalos műhelybe, mert nekem a bútor restaurálása hobbim, és Bézi László bátyámnak neki még a mesterenek a mestere még. Debreceni céhes keretek között tanult, én még látok olyan szerszámot, ami még abból a korszakból van, ami még a Széchenyi utcáról került át az ő mesterétől, és akkor hát nekem is szükségem van arra, mivel ugye nekem is van egy képzőművészeti irányultságom, egy materiális világom, hogy nagyon sokat kutatok, majd megy a szellemi gondolkodás, és utána valamit tárgyat.
A gondolataidat tárgyba öntöd így,
ilyen módon. Meg levezetem.
Levezeted,
így van, és például mondjuk ez is egy civis jelleg, hogy munkaidő után én fogom, elmegyek a műhelybe, és akkor este 8-10-ig, akkor ott el vagyok, és akkor teljesen más csinálok. De persze van, aki könyvet köt, van, aki más csinál, tehát hogy ezeknek azért még vannak nagyon finom, nagyon vékony lenyomatai. Vagy mondjuk nem tudom, mondjuk jó példa, van itt egy lakás, és mondjuk van egy kertje. Mert van egy belvárosi lakása, de mondjuk kötődik ahhoz, hogy mégiscsak legyen 5 liter jó csapókerti bor, és akkor valahol mégiscsak, nem is csak csapókertben már, de mit tudom én, valahol Martinkán van tudom, egy zöldséges kertje, és akkor ott még valamit visz ebből a civis jellegből, de azért ma már ezt így nehéz kitapintani. Mondjuk én, amikor hazamegyek, akkor nekem van egy családi bútorom, nekem innen jött ez az őrület, ami megmaradt, megint nem tudom, a sors szeszélyéből kifolyólag valami csoda folytán nem sikerült a háborús időknek teljesen felaprítani, és ez egy bíder bútor, és akkor én ahhoz kezdtem el gyakorlatilag a többit levadászni, de Európa szinten, tehát hogy ma már ugye az internet az csodákra képes, és akkor vannak olyan ismerőseim, hogy felhív, hogy át Dániában olyat találtam, hogy fú, meg az hozzád kell, hogy kerüljön. Hadd döntsem már el, én hadd nézzem már meg. És akkor tényleg ilyen piri pénzekért kidobásból szedték össze, és akkor ilyen 70-80 ezer forintokért tényleg olyan romokat lehetett összeszedni. Még most is lehet, és akkor azoknak az ember nekiáll, és hát én nem vagyok Rothschild, ha nincs pénzed, akkor az idődet szánod rá, meg a materiális készségedet, és akkor nekiállsz, és akkor építed vissza azt, ami családod meg a lelked vele járója volt, nem tudom, ezelőtt 100 évvel, mert mondjuk nálunk az Agárdi utcán bombatalálatot kapott a ház, és akkor repült minden. És akkor ez a régi darab, ez megmaradt, és most ahhoz szépen. Tehát, mint amikor építi vissza az ember a saját építőkockáiból azt, ami a múltja. A jelene meg a jövője, így ezáltal.
Csak még mint civisház, mint definíció. Most itt a legutóbbi vendégeinknél elindult egy ilyen folyamat, hogy hát olyan, hogy civisház, mint olyan, az nincs. És ezt,
hát minden civisház, ami Debrecenben van, ennyi erővel a Fórum 2 is az lesz, mert Debrecenben van. Tehát civis.
Na most ezzel még messzebb nyitod a izét, de hogy...
Tehát attól függ, hogy merre nézzük le, erről fel.
De hogy kicsit, tehát valóban a építészetileg nézzük, népi lakóház, polgárház, stb. De hogy mégis, tehát hogy attól függetlenül, hogy tehát valaki, nem, meg igen, ezt is kérdezik, hogy ki találta ki ezt a kifejezést. Tehát, hogy valamiért, tehát van egy ilyen fogalom, nem ok nélkül, hogy kicsit védjük már meg ezt, hogy...
Honnan jött is ez?
Hát amiket én eddig olvastam, és épületekkel foglalkozott, ugye épületekkel is, életstílussal is, ugye az egyfelől az Zoltai Lajos, a másik pedig Balogh Pista bácsi, aki ezzel mélyrehatóan, de nem csak mint lakóház, hanem mint berendezés. Tehát én azokat nagyon szívesen olvastam, hogy na hogy nézett ki egy civisnek a háza belülről, mert az oké, hogy most ott van egy kibelezett ház. Mondjuk látunk, még veled is a Rákóczi utcában volt, hogy a pincébe bevágva mondjuk ilyen mélyedéseket, hogy azokba polcosok voltak, tálasok, valamit felraktak, leraktak, ott használták ugye azokat a réseket, lyukakat, mélyedéseket valamire. Az nem csak úgy van, mert nem tudom, a kőművesnek úgy tetszett, hanem annak funkciója volt. És valamilyen szinten ugye ezeket szerintem ők alapozták meg, hogy most teljesen mindegy, mondhatjuk azt, hogy a debreceniek Debrecen házai, ugye? De alapvetően azok ugye a civisek házai, mert a Debrecen az civis, akkor amiben lakik, az a civis ház. Na most ez is érdekes, ugye, hogy most nem mondom, hogy vita, de az is nekem birkózni kellett, hogy van ilyen népi építészet pályázat. Hogy akkor rakjunk be nem tudom hány házat, ami maradt, ez a fésűfogas telek elrendezésű népi építészet programba, adjuk be a pályázatot, locsoljunk rá pénzt, találjunk rá tulajdonost, embert, aki ez erre vevő, tényleg megcsinálja, és voltak emberek, akik nem azt, hogy nem akarták megérteni, hanem valahogy ez a múltat letudni. De egyébként ez 300 éve ebbe vagyunk, tehát azért ez a városi fejlődés, ez nem most kezdődött el, ez már Borsos idejében 1930-ban átszabták a város arculatát utca szintjén, acélhatiék az 1900-as évek elején, már 1872-ben, amikor megcsinálták a kataszteri térképet, tehát a város az fejlődik, változik, alakul. Ha nem változna, akkor Pompej lenne, és akkor nem itt élnénk. Mert akkor az úgy maradt, és akkor vége. Valamilyen szinten én ezekkel próbálkoztam, hogyha ez egy civis város, és a civis az egy néprajzi fogalom, akkor egy népi építészet programba azt a rétegét, ami még valóban ez a fésűfogas teleken rendezésű ház, meg lehetne próbálni. És akkor, hát de hogy az faluknak írják ki. Van, persze, mondom, olyan faluknak, mint akik nyertek ilyen pályázaton, mint mondjuk Balmazújváros. Tehát, hogy a nevében is, tehát, hogy így, és ez nyilvánvaló egy ekkora városban, egy ilyen mérvű átalakulással, fejlődéssel nagyon nehéz már igazából beemeltetni valamilyen szinten, akár fogalom szintjén is, hogy igen, azért hát itt azért nem éget le minden, itt azért még vannak részint itt-ott olyan elemek, amik akár még csak befoglalva is, nem is egy az egyben, de ami legjobb példa, Roncsbár, 1746-os fakapu lenne a pincében. Ugye amikor 2015-ben lementem, azt hittem, hogy hanyattesek, hogy az még ilyen van, és van. És gyakorlatilag ácsolt, szerkezetes lakat, kovácsolt vas szerkezetű lakatzár, amit akarsz, minden benne van. Mert funkcionált. Nem kellett lecserélni, töltyfából volt, jó volt. Tehát van ennek lenyomata, és egyébként, hogy miért van szerintem civis fogalom, mint civisház fogalom, mert hogyha van mondjuk matyó, van kalocsa, van egyéb kalotaszeg, mondjuk, vagy mezőség, vagy hajdúság, vagy bihar, főleg úgy, hogy egy Debrecen, amikor mondjuk Hajdúvár megyének, amikor kialakították, majd a harmadát adta, és néprajzi fogalom szerint van az a fogalom, hogy civis, meg mind a mai napig azért azt szeretjük mondani, még hogyha a velejáró építészeti jelleg az elmúlt 300-400 évben, vagy 500 évben át is alakult, formálódott, és azért formálódott, mert él. Ha nem formálódna, akkor nem élne, akkor már nem ülnénk, nem erről beszélgetnénk, akkor már Kalotaszegen ülnénk, és nem tudom, másról beszélgetnénk, vagy Kalocsán ülnénk, és innentől kezdve, hogy akkor ez nem lenne mind a mai napig identitásformáló erejű. Na most, hogyha van ez a szó, hogy civis, és mind a mai napig identitásformáló, és mindaz, ami ennek a néprajzi lenyomatában megmaradt, már pedig megmaradt, legyen akár ez egy könyvkötészet, legyen egy rajz egy fakverkházról, egy malomról, ami a levéltárban megmaradt, az egy civis jelleget mutat. Ha az pedig mutatja, akkor létezik a fogalom. Oda-vissza hatva egymásra, tehát akkor létezik az a fogalom is, hogy civisház. Márpedig, ha létezik, az nem biztos, hogy attól lesz civisház, hogy nem ugyanúgy néz ki, mint a gyulai vagy a szegedi. Az attól lesz civisház, hogy Debrecenben van, és azt az életritmust nyomták bele, ami a falakon, amit mondtam neked például a Batthyány, vagy nektek a Batthyány utca 4-nél, ami a falakról évszázadok után is visszaköszön. Mondjuk az is egy civis jelleg a reformációban, hogy mondjuk fehér a fal, és mondjuk nem katolikus képek voltak kiakasztva. Mert az egy kulturális rendszerbe, ugye itt nem fér bele, egy református négyzetbe. Mondjuk, hogyha visszamegyünk megint a, mondjuk én nekem ez a veszőparipám az archaikusba, akkor Zoltai Lajosék még leírták, meg van két fotó róla a Városi Múzeumban, hogy ők már akkor fontosnak tartották, mert kevés volt belőle, hogy pingált porfödémet állítsanak ki. Hogy aztán az a fotón, rekonstrukció, eredeti, hát az öreg ördög fogja már megmondani, a lényeg az, hogy van róla két fotó. Meg úgy leírták, hogy amúgy volt ilyen, de egy darab fotót nem látsz róla. És amikor mentem bontási folyamatokra, és néztem, hogy ott azért 1700-as évek azért ott befigyel a keresztépületben, esetleg nézzük már meg, hogy amikor lezuhan a porfödém, meg a takaró felőle, mert ugye ezeket elkrabicolták, mert később már az volt a divat, hogy fehér legyen a mennyezet, akkor nem egyszer előkerül mondjuk egy pingált porfödém, egy ilyen kékes-szürkés alapon, gyönyörű szépen pirossal, vagy feketével, vagy zölddel, ilyen növényi ornamentikák koszorúk végig, akkor az micsoda, ha nem civis? Akkor az micsoda, hogyha nem népi motivum, egy koszorú motivum, egy ilyen elemben? Akkor az micsoda, hogyha nem egy civis házból jön ki? Márpedig onnan jön ki, mert én hoztam be, és tudom, hogy honnan jött ki. Tehát egy igenis vannak ezeknek lenyomatai, nem mondom, persze, biztos csináltak pingált porfödémet Gyulán is, de az, amit itt festettek, azért nem hívtak el, nem tudom, a Michelangelo Buonarrotit, hogy tessék már, de még három koszorút, meg négy, nem tudom, meg ilyen gólyát ábrázoló valamit, hanem azt helyben csinálta a néni a királyért, vagy papó a királyért, vagy volt egy ügyeskező unokatestvér, hogy nálad láttam olyan szép, hát húzzál már nekem is ide valamit ezzel a természetes porfestékkel, és akkor abból oldották meg, ami helyben volt. Na most akkor az mi, hogyha nem? Tehát, hogyha civisek csinálták a saját házukba, akik itt éltek, és ez egy néprajzi fogalom, akkor létezik az, hogy civisház, legalábbis az archaikusba, biztosan. A többiben, hogy mennyire hasonló vagy nem hasonló, azt nem tudom, de a fogalom az mind a mai napig él. És büszkék vagyunk arra, hogy mi debreceniek vagyunk és civisek. Tehát valamilyen előzményképének akkor lenni kell.
Szerintem is mindenképpen, de talán azért döccenhet ez egy kicsit, hogy mint civis, mint olyan, az nem csak Debrecenben élt, hanem ez az alföldi mezővárosi dolog, és hogy talán...
Most de Kecskemétről se hívott egy pingálót Debrecenben?
Ja nem, mert mármint az oké,
tehát az helyben
de pont a helyben, született meg. Pont a helybenre akarok így rá utalni, hogy az elmúlt években a debreceniség mint olyan került előtérbe, és lehet, hogy ez talán számomra egyre inkább azon vagyok, hogy ez fontosabb, mint a civilség. Mert hogy van a civis, ami van máshol is, de mégis van valami, ami csak itt.
És hát itt van igen, csak ez annyira összekapcsolódott, tehát a legerősebben a civis fogalom, mint civis város, az most bárkit, tehát
igen.
Dunántúlon elmondom, hogy civis, akkor nem a kecskeméti fog az eszébe jutni, hanem a Debrecen. Tehát, hogy az a nagybetűvel, hát, a Debrecen.
Na de miért?
Hát... Mert itt... Hát azt nem mondom, hogy Kecskemétnek nem nagyobbak a külterületei, mint Debrecennek, mert szerintem elég forma-forma, ha ma nézzük. De azt ne felejtsük el, hogy azért Debrecennek 1952-ben volt még egy mini trianonja, amikor a Hortobágyat így hús lecsapták róla. Azért, hogyha a Hortobágyat ide vesszük, már pedig a debreceni cívisségben a Hortobágy ízig-vérig benne van. A pásztorkultúrával, a kihajtással, a nagy állattartással, amiket aztán behajtottak. Tehát ha a Hortobágyat is ide vesszük, hogy na aztán miénk volt a Tiszáig, hát akkor nagyobb, mint Kecskemét. És mint a legnagyobb civisváros a civisek között, akkor az ez. Én szeretek mindent a saját korába visszahelyezni, mert hogyha nem helyezzük vissza, akkor olyan buborékok keletkeznek, és nem mondom, hogy lehet embereknek akkori fejével gondolkozni, de egy kísérletet próbált megél, és akkor lehet, hogyha visszahelyezik az adott időszakba, akkor nem is annyira elrugaszkodott az, amit akkor használtak. Tehát szerintem azért ez a civisváros, a bezzeg, ez a nagybetűs civisváros, mert ez az egész területével, az életformájával ez volt a legnagyobb. A másik pedig az, hogy Debrecennek bármennyire maradandó, bármennyire egy röghöz kötött kocka a saját nemében. Nagyon kevesen vannak, akik nem debreceniek, Debrecenbe jönnek, és nem veti ki magukat a város úgy, ahogy van. Tehát, hogy nagyon nehéz itt debrecenivé válni. Én egyetlen egy embert tudok, aki mondjuk így talán így azt mondom, hogy de hát ő is ilyen félig meddig mondjuk de debreceni, mondjuk képzőművészként mondjuk László Ákos, aki
nem
ugye,
debreceni?
De debreceni, csak ő ugye nagyon sokat töltött Erdélyben időt, mert ő valahol itt született, aztán ugye ő nagymamájánál volt talán így, én is csak urbán legendából tudom, ezt tőle kéne megkérdezni, aztán jött a frontvonal, ő ott maradt, és majd valamikor 80-as években jött át megint vissza. És akkor ott azért van egy pár évtized kihagyás, és akkor ő ott azt szerintem nehéz lehetett járt hozzánk egyébként sokat ő is, mert ugye édesapámnak is, hogy ilyen képzőművészet, tehát ő nagyon sokat sörözött nálunk, nem csak ő, hát én ilyen szempontból, mint amikor megszülettem, elég nagy kulturális életet törtem ketté, mert a színészklubból, amikor bezárt, akkor nálunk folytatódott. Csak én akkor még nem voltam, ugye? Tehát ezt azért apámék elmeséléséből tudom, hogy ott azért Batyány utca 4-ben azért nagyon sok színész, képzőművész, barátok megfordultak, és azért mondjuk neki volt egy olyan élethelyzete, hogy ő itt is volt gyerekként, sokáig nem volt itt, visszakerült, akkor már felnőttként, és akkor mondjuk ezzel, ma persze, ezt ilyen urbán legendában tudjuk, hogy neki van egy ilyen élettörténete, de akkor azt azért nem mindenki tudta, hogy Erdélyből átjött valaki. Na most akkor ő gyűjtment, vagy nem gyűjtment? Mert egyébként első ránézésre persze, hát akkor, és akkor azért Debrecen ez egy ilyen kocka város, és most teljesen mindegy, hogy ő a legendán kívül debreceni vagy Erdélyből jött, ténylegesen, ő itt itthonra talált. Megint, vagy amúgy is. És az nagyon kevés ember tudja elmondani. Tehát azért nekem nem tudom, hány Debrecenben oktató, nem debreceni ismerősöm van, és úgy, amikor mondják, hogy hát igen, azért itt élni azért olyan, hát, nem a leg, de azért volt már, hát ilyen.
Hát ide születni kell, igen.
Igen, és igen. Akkor vagy születni kell, vagy visszajönni, vagy a város nem enged el. De nagyon kevés ember az, aki tényleg azt tudja mondani, hogy itt kőkeményen helyben, vagy helyben tud maradni. Több 100 évig, vagy több generáción át, és én is majdnem elmentem amúgy. Engem a város nem engedett el.
És miért mentél el majdnem?
Mert olyan élethelyzetem volt, hogy nem volt munkám. Én már elmentem Szombathelyre, állatvezetőnek.
De konkrétan?
Konkrétan elmentem Szombathelyre, igen. Az Izaumba. És akkor ott megtárgyaltuk, hogy persze, hát németül, hogy ne, hát minden, annyit kértem, mint Debrecenben, ahol hogy meg tudjak élni, és mondták, hogy ez nagyon szép ez az előmenet, de ők ennyit nem tudnak fizetni Dunántúlon, és akkor hazajöttem, és akkor mentem doktorira. Tehát én nekem ez nagyon komolyan megért a fejemben, hogy nekem ez itt akkor is sok volt valahogy, és engem Debrecen akkor nem engedett el. Aztán, hogy ez Debrecen jó tette el, vagy nem, hát azt nem tudom.
Hát jó tette.
Egyébként én nagyon ilyen szempontból nyakas civis vagyok, hogy én nagyon szeretek itt lenni. Akkor sajnos az életkörülményem azt hozta, hogy azért ilyen, hát ennyire specifikus tudással munkahelyet találni Debrecenben, ami nem a modem, nem a múzeum, mert az a kettő már megvolt a levéltárba, esélyed nincs bekerülni, mert hát ugye az is egy fellegvár, ahol tényleg mindegyik helyen kihalásos alapon kerülsz be dolgozni, vagy nyugdíjba megy valaki. Egyszerűen nem láttam lehetőségét annak, hogy nekem itt munkám lesz valaha. És azért 30 évesen azért már akkor vakarózik az ember, hogy azért most már úgy jó lenne valamit. És akkor kalandra fel, Szombathelyre, ott hirdettek munkát, és mondták, hogy nagyon szeretnének, de ennyit ők nem tudnak, és akkor hazajöttem.
Tehát akkor isteni szerencs, hogy pap József éppen akkor.
Hát utána, ugye felvettek a doktorira, és akkor utána én a doktori után pap Jóska akkor menj nyugdíjba, és azóta is hálás vagyok neki, hogy rám gondolt, mert lehet, hogy azóta megint Szombathelyen lennék, vagy nem tudom hol. De hát az embernek sajnos az élethelyzete az ilyen, hogy ha nem oldódik meg, akkor valahogy meg kell oldani, mert amíg az embernek van keze, lába, meg feje, addig, amit tud használni, addig nem lehet leülni. Persze szerencse is kell, mert ezt Géza bátyám mindig mondta, hogy a háromból kettőnek meg kell lennie, vagy pénz, vagy kapcsolat, vagy ötlet, vagy tudás, nevezd, aminek akarod. Teljesen mindegy, hogy párosítod, ötleted van, pénzed van, kapcsolatod van. Háromból kettőnek meg kell lennie, de nem baj, ha az egyik a pénz. Főleg a pénz. És hát pénzem nem volt, ötletem volt, kapcsolati tőkém se nagyon volt, de hála jó Istennek, pap Jóska bátyám mégiscsak úgy néz ki, hogy kapcsolati tőke volt, mert eleget jártam be ahhoz, hogy beszélgessünk, és elhiggye nekem, hogy én ezt szeretem csinálni, meg talán valamennyire tudom is, és most itt vagyok.
De akkor most már helyeden vagy.
Én szeretném azt hinni, hogy igen, tehát ez nem csak rajtam múlik. Tehát itt annyi mindenen múlik, annyi mindenkin. Én szeretném azt hinni, hogy a munkámat tudom olyan szeretettel, alázattal és tudás birtokában végezni, ami nem feltétlenül csak és kizárólag öncélú. Persze ezt hozzá kell tenni mindig, hogy a tertár vagy építészeti archívum az hát mindig egy külön világ, mert bár most ugye segítik azt, hogy egy építészeti archívum is legyen, ne csak egy tervtár ebből, ugye, hogy volt az a kiállítás, igen, is a zsinagógában.
A projekt, igen.
És az jó volt, mert tényleg így megmutatkozott az, hogy nem csak papírok vannak, hanem azért tárgyak, velünk élő tárgyak, töredékek, értékek.
Sokan arra is rácsodálkoztak akkor, hogy egyáltalán ti vagytok és léteztek.
Persze, igazából oda az ember már tényleg csak akkor jön, amikor a földhivatalból, az Újvárosházából, a kormányhivatalból mondják, hogy akkor itt, és akkor amúgy itt kéne kezdeni, de én se tudtam. Tehát amikor elmentem a levéltárba, hogy tényleg akkor a Batthyány utca 4, régi ház, történet, akkor mondták, hogy nagyon jó, nagyon szép. Icuka Isten nyugasztó, és mondta, hogy na akkor menjünk már át oda, jó pap Jóskát, hova? Oda, jó? És akkor kezdjük, ha épületet mondjuk nála. Lementem, elmentem, ott voltam, és akkor kezdődött igazából ez az egész, és azért ez hozzá kell tenni, hogy nem úgy működik, mint a többi kulturális intézmény, valamilyen szinten ez egy kulturális misszió. Nagyon jó, hogy a városnak van annyi ereje, van annyi igénye, hogy egy ilyet életben tartson, és fejleszten is akár, hogyha mondjuk összejön például ez akár ez a tárgyi kiállítás is, vagy akár, hogy mondjuk most már van egy A1-es, IK1-es szkennelünk, és mondjuk be tudjuk digitalizálni ezeket a iratokat, rajzokat. Jó minőségben ezek egy fontos kulturális misszió, de ez ettől függetlenül egy hivatal. Tehát ezt nem tud az ember úgy nyilatkozni, nem is nyilatkozhat úgy, nem is, tehát folyamatban lévő ügyekről nem. De ez nem is probléma, ez egy teljesen normálisan működő dolog. Ami éppen azért működik, mert nagyon szépen és logikusan jogászi szempontból kőbevésett dolgok vannak. Ez egy másik kérdés, hogy persze azon kívül, hogy van egy hivatali idő, bejönnek ügyfelek, kiszolgálod őket, csokhoz kell irat, papír, másolat, munkának ez is része. Az egy nagyon szép dolog, hogyha mindezek mellett, hogy ez működik, mint szolgáltatás, van idő, meg lehetőség arra, hogy mondjuk helytörténészként, vagy helytörténeti kutatóként valamit átlapátolja a jövőbe ebből az anyagból, és hogy én szerencsére ide kerültem, és ez a munkám, hogy valamilyen szinten ezt tudományos igényességgel feldolgozzam. De hát mondom, ez csak az egyik velejárója, mert azért itt a adóügytől, a pénzügytől, a magánemberekig, bankokig, bíróságig mindenki jön. Akár ugye egy 6 éves iratér is, mert nem tudom, egy fél falat ki akarnak szedni egy házból, mert két lakást össze akarnak nyitni, és akkor a statikus meg feláll a haja. És akkor jön és számolgat nálunk.
És ha már egy mikrofilmtár, akkor ilyen szolgálati közleményként, tehát hogyha valaki szeretné a régi házát kutatni, és már egyre inkább fókuszban vannak ezek a házak, akkor hát az első lépés mindenképpen a mikrofilmtár, mert ha szerencséje van, akkor a tervit megvan, és jól el tud indulni. Hogy hogyan találhat meg ő?
Ez most különösen nehéz.
Hát akkor egy alapeset, vagy egy ideális esetben.
Hát kezdjük ott, hogy ugye ezt mind a mai napig mikrofilmtárnak hívják, de alapjában véve ez most ugye egy tervtár. A mikrofilm az egy tárolási funkció, nem minden van mikrofilmen, ez egy hihetetlen jó technológia volt, amit a 80-as évek végéig próbáltak átmenteni, kevesebb a tárolási hely, könnyebben elővehető, nyilván fekete-fehér, de az adott rendszerben, hogy mondjuk 100-150 éves iratok valamilyen szinten fennmaradjanak, amik mondjuk már különböző gombafertőzéseket kaptak, elporlanak, tehát ez egy akkoriban csúcsminőségi technológia volt, mind a mai napig van egy működő Zeiss-Jena mikrofilm vetítőnk, jobb lencse van benne, mint a mai Canon, márpedig a Canon azért mind a mai napig egy elég jó, sőt a top 1, ami lencséket gyárt. Hát igen, nem csak, hogy ezeket hadászati célokra használták eredendően ezeket a mikrofilm vetítőket, tehát azért mondjuk az, hogy egy repülőgépről hány milliméterrel arrébb dobjuk azt a taktikai kelet-német bombát, az nem feltétlenül volt mindegy, és ezeket nagyon irgalmatlan precízen megcsinálták, és jobb minőségben, mint ma egy Canon. 100-szor élesebb. Szóval van ilyen is. Persze, amikor ezek már persze legyártották 50-es, 60-as években, mire ezek ugye a polgári rétegbe lekerültek, volt a 80-as éve, és ezek még mindig jobbak igazából, tehát annyira precíz gépek, és ez csak a tárolásnak az egyik funkciója, mert ennyi erővel PDF-tár is lehetnénk, mert ugye 2013-tól már PDF-en érkeztetik az adott iratokat, nem kapjuk meg nyomtatva, egy ideig kaptunk még egy papírt, hogy ezt kell letölteni, ez jó, egy szál papír.
Komolyan azóta semmi.
Azóta PDF, tehát PDF. Van egy ETDR kód, így az ETDR-re felmész.
Szépen belépsz,
hát az igen, de letöltjük.
De papíron nem megy.
Sem.
Nem.
Tehát 10 éve már az egész anyagunk.
Nem, 2018 óta digitális.
Igen.
Teljesen digitális.
Teljesen.
2013-tól 2018-ig még egy érkeztető papír volt, hogy történt valami, akkor ott volt fent egy ETDR kód, akkor tudtad, hogyha használatba vételi engedély, akkor ráhúztál egy nullát áthúzva, mert nem tudom, Papjóska még annó így találta ki, akkor ráírtad, monogramoztad, és akkor tudtad, hogy ami nulla áthúzva, annak, mert használatba vételi engedélye mögött nem lesz építési tervdokumentáció, mert az egy adott irathalmaznak a vége.
Így van.
Az építési engedély, ami egy adott irathalmaznak a kezdete, ahhoz már van tervdokumentáció csatolva, akkor letöltöd az ETDR-t, ráírod, hogy letöltve 2015, március 14, és akkor tudod a papírról, hogy megnézem a háttértárolónknál, valami van. 2018 óta meg úgy megy, hogy felmegyünk az ETDR-re, és csak és kizárólag a használatba vételi engedéllyel rendelkező adott évre vonatkozó iratanyagot töltjük le, mert akkor tudod, hogy egyszer töltötted le, és vége van. Nem az van, hogy hát itt még 7 évig folyamatában elhúzódik, átalakítják, formálják, akkor majd, amikor megvan a használatba vétele, az egészet letöltöd, tehát megvan ennek a logikája, de ennyi erővel ugye, ahogy régen hívták tertár, én azt szeretem, hogyha úgy fogalmazzuk meg, hogy ez egy építészeti archívum, mert van benne mikrofilm, van benne PDF állomány, van benne papír, most már van benne tégla, tehát egy, akkor egy építészeti archívum. És hát hogy lehet minket megközelíteni? Ideális esetben, amikor a városházát nem szedik szét és nem rakják össze, akkor az egyes épület főbejáratánál bejön valaki.
Tehát és a régi városház a Piac Kossuth utca sarkon.
Hát a főbejárata. Így van.
Csak hogy mint épület. Hogy
így van az épület, így van a városháza egyes épület, és bejön, elmondja, hogy mit szeretne, és akkor a éppen szolgálatot teljesítő portán ülő biztonsági őr, az elmondja, hogy jobbra, balra, udvaron keresztül lehozzánk, és boldog ügyfélként távozik. Jobb esetben, na most, amíg szét van szedve a városháza, most a Városház utcán, ez nagyon jó, mert aki debreceni, szoktam ilyenekkel szórakozni, cimborájámat szoktam halára nyektetni ezekkel, hogy ó, találkozzunk a Révész téren. Hol van? Kis templom. Na, a Városház utca az pontosan ugyanilyen, hogy szerintem 100 emberből egy se, vagy egy fogja tudni, hogy na, az hol van? Hát logikus. A Városház utca 1899 óta, tehát már 100 évnél régebb óta, a Városháza két épülete között helyezkedik el, és az a Sóhajok hídján keresztbe, ami átmegy.
Az igen.
És ez a Városház utca, úgyhogy minket most a Városház utca fölön lehet megközelíteni. Városház utca 1, mert ugye úgy számozták be régen a várost, hogy a nagy templom, hogyha a hátad mögött van, akkor jobb kéz fele van a páratlan, bal kéz fele a páros. És hogyha ezt a logikát tartod, akkor megállsz úgy, hogy a nagy templom a hátad mögött van, akkor ugye a Rózsa utcán állsz, akkor bal kéz fele a kis Orbánház, az a Városház utca 2, mint a Városháza 2-es épület, a jobb kéz fele meg Városház utca 1, avagy 1-es épület. Na, akkor kitekintőből a Városháza 1-es épülete, Városház utca 1, hogyha a Sóhajok hídja felől jövünk, és a Sóhajok hídjánál van egy kovácsolt vas díszítési fa ajtó, ott van egy csengő, becsenget, hogy mikrofilm, és akkor a kapuk megnyitatnak. Szerda délelőtt 8-12-ig, csütörtökön 1-től 5-ig, rutinból a többit már nem mondom el, mert levegőt veszek, még azt is elmondom, hogy egy A/3-as méret mennyibe kerül. Meg hogy csekkes befizetés van.
Ez is fontos. Igen. És egyébként telefonszám, vagy
hát hogy azt lehet? Így fejből azt nem mondom, nem szoktam magamat hívni. Ennyire fontos ember nem vagyok, hogy még magamat is felhívjam. Nem tudom a telefonszámokat. Okay. Azt tudom, hogy a főépítész iroda száma az 1513, tehát az 511-513, és ott biztosan megmondják.
Jó, na ez így kiváló. Ha bárki szeretne kutatni, akkor itt adott a lehetőség.
De a debrecen.hu-n fenn van,
így van, így tehát van. Hogy azokat azt lehet azt is használni.
Tehát így már megismertük, meg láttuk a viszonyodat, kapcsolatodat a civisházakkal, meg minden, hogy konkrétan mikor indult neked ez a kutatás?
Emlékszem, reggel volt, felkeltem. Viccet félretéve, 2007-ben volt ez, amikor kimondottan megért bennem az, hogy az OTDK miatt. Már említettem, hogy hát akkor majd írok valamit, és akkor úgy felkeltem, és akkor jó ez a téma, ez engem érdekel, akkor miért olyat csináljak, amire kíváncsi vagyok, és akkor vetődtem le igazából így az építészeti archívumba, vagy tervtárba, vagy mikrofilmtárba, hogy ki ahogy hívja meg, ahogy tetszik, és ott indult el. Aztán persze ugye, hogy elmondtam az elején, voltak ebben varga betűk, de hála jó Istennek, ez is mindig érdekelt, ugyanúgy egyébként, ahogy most, hogyha megkeres egy Hajdúsággal vagy Biharral, Hortobágyjal foglalkozó néptáncos, mondjuk Szél Gábor szokott meg, volt a legutóbbi állami népi együttesben táncol, ezzel foglalkozott, Derecskével kimondottan, tehát én attól nem felejtettem el az egyiket vagy a másikat, hogy éppen akkor azzal nem foglalkoztam. Ez ugyanolyan, mint a képzőművészet, hogy fotóból csináltam a diplomámat, az egyik diplomamunkámat, vagy megcsináltam ezt a festőszakot, én attól nem felejtettem el festeni, vagy rajzolni, vagy fotózni, vagy cianotípiát készíteni, hogy azt most éppen nem csinálom. Ezek emberben életszakaszok, és hála jó Istennek most az a életszakasz van, hogy Ritka az az ember, aki azt tudja mondani, hogy szereti a munkáját, és jó érzéssel tölti el, hogy boldogan tud hazamenni. Nyilván megvannak, minden szakmának megvan a nehézsége. Mondjuk én se szeretem csinálni a köztisztviselői felsőfokú jogász szövegű vizsgákat.
A szakvizsgákat,
de miután ugye hát ez egy...
Szükséges.
Ez egy városházi hivatal, ez innentől kezdve, hogyha valaki köztisztviselő, ezt nem kívánságműsor, ezt meg kell csinálni. Tehát azért mondom, hogy nem minden a kutatás van, amikor ezer dolog elmegy.
Igen, egy ilyen időszakotban találkoztunk és beszéltük is, és mondtad, hogy...
Hát nem egyszerű, de mindegy, hát ezek vele járnak. És gyakorlatilag ez 2007-ben kezdődött, akkor sokat foglalkoztam, meg még mindig foglalkozok ezzel a legrégebbi részletes Debrecen térképpel. Ugye ez mindig 1771-72, aztán ugye már akkor kiderült, 2010-ben végigszámoltam a 72-es népösszeírást, az 1772-es népösszeírást, meg végigszámoltam a városházán, hogy hány darab ház van. Kis sziszifuszi munka volt, megrajzolgattam, hol vannak a kerületek, és akkor úgy kijött, hogy egy pár 10-20-30-100 egy nehány ház úgy nincs a térképen, tehát biztos, hogy nem 1772-es, és most már azt is tudjuk, hogy ugye 67-68 körüli, éppen a te kutatásodból is, ugye, hogy ez a konzisztoriális házzal, meg ugye Gellér Ferenc is foglalkozott ezzel, és akkor jönnek ezek a remek birkózó dolgok, hogy a sem fű, sem fa, ugye a Liceum fán 1764 van, Zoltai leírta két helyen és kétszer is, hogy 1767 az épület, mondjuk a 4 meg a 7 az áthallásos, de mondjuk ebben az esetben pont nem mindegy, hogy mikori az a térkép, már pedig a ház ugye rajta van. Tehát akkor 2010-ben ezzel foglalkoztam, de akkor ugye már közben Nyíregyházára jártam, tehát akkor Szepesi Béla bátyámnál ugye a grafika ment, tehát a bűn és bűnhődés oldalanként illusztrálása fél év alatt, tehát irgalmatlan mennyiségű dolgot meg kellett tanulni, ez csak egy szerelem volt, nagyon sok irányú szerelem és érdeklődés tárházában, de az egyik legfontosabb volt számomra, és tényleg valahogy szerencsésnek mondhatom, hogy ezzel foglalkozhatom.
És a tervtárban mikor kezdtél el dolgozni?
2015. És akkor ugye ez azért volt necces, mert 13-ban vettek fel a doktori képzésre, és 15-ben, tehát 14 körül már Papjóska bátyám ugye kérdezgette, hogy akkor jönnék-e, és akkor az ott elvérződött, hogy az így nem fog összejönni, és akkor 15-re valahogy úgy fordultak a csillagok, hogy félállásba mégis, és akkor 17 körültől gyakorlatilag teljes állásban, és akkor 18-ban ledoktoriztam, és azóta végül is ez így.
Csak azért, hogy igazából ott 15-16 körül volt így az origó, úgyhogy én például akkor találkoztunk mi is, 16-ban nekem akkor az MSZC-n, vagy a diplom, hát nem, az egyetemen kaptunk egy ilyen tervezési feladatot, ott együtt kutattunk, meg felmértük egy
bizonyos. Így van, a Rákóczi 13.
Igen, és igazából, tehát hogy te már akkor így mutattad nekem, hogy összeszedegetted így ezeket a legrégebbi házakat, tehát hogy tehát az te már úgy azért ez így megvoltál, és akkor ezeket próbálod azóta is így feltárni.
Hát ugye az álmaim vágya egyébként egy olyan, csak hát ez megint nagyon sok munka, hogy típuskönyvet. Tehát ha más nem, legalább az archaikusból, egy típuskönyvet úgy megcsinálni, hogy kb. Mi lehetett az, ami úgy előfordult. Ez nem lesz teljes, mert a tudásunk sosem lehet teljes, mert mindig csak abból tudunk kiindulni, ami rendelkezésünkre áll, fotó, rajz, dokumentum, még ami áll, és ahogy kinéz. Tehát teljes sose lesz, de ha, mert mondjuk én vagyok olyan őrült, mondjuk, hogyha lenne Debrecenben egy telkem, akkor fognám magamat és ráraknék egy archaikus civisházat. És persze az nem, azon is el lehetne vitatkozni, hogy akkor az civisháza vagy nem, mert hogy végül is itt 2024-ben mondjuk egy Józsai telekre, vagy nem tudom hova, most mondtam valamit, felrakni egy ilyen utcára merőleges épületet mennyire valid, vagy nem, meg mondjuk keresél olyan szakembert, aki majd kiboltozza, mert mondjuk azt mondod, hogy nem porfedémet akarsz vele, de mondjuk az embert, ami érdekel, ugye az foglalkoztatja, és ha engem foglalkoztat, akkor miért ne foglalkoztatna mást is. És jó, hát én mindig egy ilyen elvarázsolt figura is tudok lenni, minden racionalitás mellett, hogy milyen jó lenne egy zöldmezős beruházás, ahol azt mondjuk, hogy jó, itt egy utcába megidézzük, régi Debrecent, legyen ez egy civis skanzen, vagy egy kihelyezett skanzenszerű valami. Egyébként van erre példa, mert amikor Deauville-ba voltam a néptánccsoporttal, akkor a tengerpartra, hogy mentünk le az utcában, balról jobbról fakverkházak voltak végig, 1600, 1500, 1700-as évekbeli házak, és akkor mondta ott nekünk Morris, akivel, aki az ottani barátunk, akihez szoktunk menni a néptáncosok fellépni, hogy ez mind összeszedett ház. Hát ebből egy-két ház volt, ami ott volt azon az utcán, a többi az 5 településsel arrébb, 3 településsel arrébb, a megyéből, innen-onnan, ami meg nem volt, azt még a településből összecsipegették, ami meg nem volt, azt meg rekonstruálták, és szépen csináltak egy utcát, ami úgy néz ki, mintha 1500-as években lennél, de amúgy az nem az. Az úgy soha, büdös életben nem nézett úgy ki.
Az a sor,
soha. Igen. Ellenben, amikor bemész, akkor elhiszed. És valamit mutat abból, hogy milyen lehetett, mondjuk Deauville az 1500-as, 600-as években, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát hogyha meg lehet csinálni a belvárosban, meg lehet csinálni egy zöldmezős beruházásnál, és akkor mint egy mai típuskönyvbe, ugyanaz nem lesz soha. Persze lehet ugyanazt is megcsinálni, Cserepes utca 23, felmértük, megvannak a rajzok, valaki nagyon egy olyan szeretne, akkor pukkész le lehet rakni, mert megvannak a rajzok. De mondjuk, ha azt mondom, hogy csinálok egy típuskönyvet, itt van 17 féle oromzat, kontyolt, csonkakontyolt, barokkoromzatos, lizénás, ilyen-olyan, ugyanez, boltozott tornácos, koldusállásos, ki miért szeretne, porfedémes, keresztboltozatos. Válogasson a füzetből, két egyforma úgyse lesz, mert mindenkinek más az igénye, de a jellegét megadná, hogy milyen lehetett. Egy az egyben nem, de a tipológiák alapján igen. És ez bármelyik civis korszaknak a rétegében meg lehetne csinálni, akár utcánként, korszakonként, akár zöldmezős beruházásban, akár ha lenne egy civis, én ezt mindig civis kanzennak neveztem el, annó még 2010-ben, amit te a Kígyó utcán, civis negyed, ki hogy hívja, most azt, hogy ezt kihelyezzük, vagy a belvárosban, mert akkor azt mondom, hogy ha civis negyed, akkor hagyjuk az időre, mondjuk ugyanúgy, ahogy a Nyíl utcát is az időre bízták, hogy majd egyszer eltűnik az egyik oldal, és majd ahogy osztják ki az építési engedélyeket, majd a természetes szelekció és előregedés lévén majd szépen bentebb kerülnek a házak, és a telkek majd felszabadulnak, és majd egyszer lesz egy útszélesítés, és ugyanilyen eséllyel egy civis negyedben, egy civis kanzenban is meg lehetne csinálni, hogy jó, hát itt megmaradt 7 régi épület, persze beépítettek azóta 4-et, de hát ha majd az előregszik, akkor már csak olyan stílusban engedünk beépíteni, mert hogyha valaki ott akar élni, akkor
tudomásul kell venni.
Akkor vegye tudomásul, hogy ide fésűfogas telekelrendezés, beépítési magasság, de, és akkor ide ilyen kerül. Ha nem itt akarsz élni, akkor ne gyere ide.
Így van.
Akkor költözzél a másik végébe a városnak, vagy máshol. És akkor persze, de ezt nem feltétlenül csak és kizárólag a belvárosban lehet megcsinálni, mert mondjuk nekem egy ilyen kedvenc egységes arculatú részem mondjuk a Malom köz. Bemész, és ott van egy ilyen holland-angol ház jelleg.
Ez ott a Csapó utca mögött, meg az Ötmalom utcánál.
Igen.
És ott az bemész, a sorházak.
Igen, a sorházak, és bemész, azért az ott egy egységes hangulat.
Az biztos.
Tehát ott, és mégis vannak közte különbségek, nem egyformák. De jobbára egy platformra van legyártva. Egységesebb utcakép, mint mondjuk a 60 utca eleje. Mondjuk a Nagy templommal, meg a vízművel. Mert az ott aztán minden van. Gyakorlatilag, és akkor lehetne például erre is törekedni, nem csak a belvárosban, zöldmezős beruházástól kezdve bárhol, de hát ezek egy ilyen helytörténész képzelgései, azért a világ nem így működik.
Sose lehet tudni.
Hogy ez így menjen.
Az ötlet a könyvre arra nagyon jó, csak hát ez baromi nagy munka.
Ez nagy. Hát maga egy ilyen típuskönyvet akár még csak a legrégebbi rétegből összerakni is hihetetlen munka, hát még mondjuk korszakonként végigvinni egy ilyet.
De micsoda kincs lenne az az utókornak?
Persze, hát nagy kincs. Én az archaikussal mondom, nagyon szívesen foglalkozok, a többivel is. Mindenkinek megvan a happy-e, ugye Attilának inkább ugye ezek a díszesebbek.
Igen.
Nekem inkább a régiek.
Kiegészítitek egymást.
Részint persze, és így meg lehet mutatni persze ezeket az épületeket, meg valamilyen szinten mindegyikről van példa, mert azért ott a Medgyesi Múzeum, ott a Tímárház, tehát azért vannak amik
igen.
Túléltek a B24. Hát ez ilyen velünk élő történelem. És az erősebbek azért, a módosabbak, a basacivis házak, azok megmaradtak. De hát azért a Nyíl utcán elég végigmenni, ott meg a Taksás. épületek is itt vannak még, tehát hogy azért még itt van, mihez nyúlni, még van.
Neked hogy telik egy napod? Ennyi dolgot csinálsz, ennyi szerelem projekted van.
És akkor Zaláról még nem is beszéltünk.
És ne haragudj, de amúgy konkrétan azért, tehát van egy magánéleted, de gondolom abba is, tehát nem tudsz. Szerintem neked ezek így hobbik, és ezt kikapcsol, tehát ezt csinálod a hivatali időn túl.
Persze. Mondjuk én néha úgy érzem magamon, amikor úgy ben vagyok, kutatok, mondjuk nem csörög a telefon, eltelik 4-5-6 óra, és akkor mondjuk kimegyek egy, nem tudom, egy giroszra, vagy nem tudom mire, és akkor így kilépek a városba, és így hol vagyok? Tehát, hogy így, tehát amikor én ott vagyok, akkor én tényleg az 1700-as években vagyok, ott ülök a papír előtt, elképzelem, hogy hogy néz ki, belehelyezem magamat, és amikor én így kilépek fél órára, hogy édes Istenem, tehát így,
Isten hozott a modern világban.
Igen, és akkor úgy hirtelen akartam mondani, melyik képzőművész volt a, tán a Gaudi, tán építészként ő volt az, aki annyira el volt gondolkozva, hogy elütötte a lóvasút. Azért ahhoz mennyire kellett elgondolkoznia, hogy egy lóvasút, ami gyökkettővel megy, elélépjen, és hát így ért véget, és akkor ugye néha, amikor én is így kijövök, és akkor villamos, jaj, fú, biciklis, futár, nézem már, hogy hova lépjek, mert nem abban a, tehát akkor az ember teljesen más világban van, bejön egy másik, és akkor de ugyanez van egyébként mondjuk egy asztalos műhelyben is, hogy elmegyek, megcsinálok egy intarziát, van, amikor az az anyag nem engedi magát, akkor azt hagyni kell, mert negyedjére se sikerül aznak, elmegy az ember, megint kimetszi, összerakja, összeragasztja, és akkor engedi magát az anyag, nem tudom, 4 nap múlva, lelke van, és akkor 6 órát az ember ott el, majd mondjuk egy óratokkal, vagy azzal, amivel, és akkor...
Ezt a párod, ezt ő is hasonló.
A párom képzőművész, úgyhogy igazából van, nekem az első Covid idején volt olyan, hogy nem tudtam elmenni a műhelybe, és akkor valami nagyon piri pénzért egy 1800-as évekbeli állóórát. De ilyen az is ilyen 70 ezer forint környékén volt 21-ben, de az alja ki volt szakadva, a súly le volt szakadva róla. Tehát az, amikor így Zsuzsi így ránézett, azt mondta, hogy jó, ebből nem lesz a büdös életben soha semmi, és hát az ott úgy állt igazából a sarokban, eléggé lepukkant állapotban, és akkor nem tudtam elmenni Laci bácsihoz a műhelybe, közben az ember már ugye csak megőrül, mert Covid van, otthon ül, már a Civi Sportának a cikkeit is beszerkesztettem, már nem bírt az ember ülni a hátsóján, és akkor, hát én nem tudom, hogy Zsuzsi hol volt, valahol volt, és mire hazaért, addigra én a szoba közepén szétszedtem az egész állóórát.
Hogy örülhetett neki?
Nem zavarta.
Nem? Abszor, nem.
Tehát elkezdtem lecsiszolni, a lakkot leszedni, és a nappali közepén gyakorlatilag ott a szorítók, a mindenki volt pakolva, fúnérozó, a vágó, a csiszoló, és megérkezett, lenézett, szia, hogy vagy, jó, aha. Jó, és akkor így elment a kis szobába, vagy valahova, tehát zokszó nélkül. És jó, hát mondjuk ő is megcsinálja ugyanezt, hogy mondjuk most nem tudott menni a műhelybe, és akkor mondjuk ő meg ott fest. Tehát, hogy az ilyen...
Nektek nem, teljesen természetes, és nem gond.
Nem gond. Uh-huh. Tehát, hogy abszolút nincs ezzel ilyen probléma. Szerencsére ő is így van bekötve, én is így vagyok bekötve, tehát majd, de mondjuk nekem is... Apám, amikor dolgozott restaurátorként, akkor ott voltak a festmények a műhelyben. Tehát, hogy nekem ez ilyen nagy meglepetés már nem tud okozni.
Van még valamit nagyon-nagyon...
Hát annyi, hogy van egy Civi Sportánk.
Igen.
Így van, tehát van egy Balogh Lacival, fiával, édesanyámmal, ugye csinálunk egy Civi Sporta, hát ilyen tudományos, ismeretterjesztő, informatív, helytörténeti blokkot igazából interneten elérhető. Hogyha valakit érdekel ez a világ, akkor várjuk a honlapon szeretettel. Vannak kódolt dolgok is, de az meg lehet kérni jelszót, beléptetőt. Eljuttatjuk, és hát ami egy nagy változás, hogy egyesület lettünk, közhasznúak lettünk, úgyhogy ez itt a reklám helye.
Na, úgyhogy szuper.
Májussal közeledvén, ha véletlenül valakinek nem tudom, nem tudja hova rakni a hihetetlen céges vagyonból feláramló adó 1%-át, akkor bőszán gondolja ránk, és csináljon az egyesületünkből jól működő tőkekovácsolt erőt.
Köszönjük szépen.
És én köszöntöm, hogy itt lehettünk.